Egy definícióval indítanék, hogy legyen egy n-dimenziós euklideszi terünk. Egy n-dimenziós euklideszi terünk. Ugye a múltkori előadáson már definiáltuk, mi az, hogy valós euklideszi tér, tehát egy olyan vektortér volt, amin volt skaláris szorzat értelmezve. Most egy n-dimenziós euklideszi teret tekintünk, az EI, ugye, hát ezt kiírom, hogy lehessen látni, tehát az E1, E2, EN bázisát ortonormáltnak nevezzük, ha. Hát ezt úgy kell elképzelni, ezt egy bázist, ugye csak emlékeztetőnek, mint a háromdimenziós szokásos terünkben az IJK vektorokat. Ezek segítségével bármilyen vektor ezen lineáris kombinációjaként előállítható ebben a térben. Tehát ortonormáltnak nevezzük. Ortonormált, ezt akartam ideírni. Ortonormáltnak nevezzük, ha az EI vektoroknak a hossza, tehát minden egyes bázisvektornak a hossza egy. Múltkor kérdezték, hogy miért húzom alá az egyest, fogalmam sincs. Egyenlő egy, és azt is feltételezzük, hogy az EI, EJ skaláris szorzat az egyenlő a delta IJ-vel. Ez egy nevezetes matematikai jelölés egyébként, semmi értelme nincs különben, csak rövidítés. Úgy hívják, hogy Kronecker delta, ilyen szép neve van, ami azt jelenti, hogy egyet ad, ha I egyenlő J, és nullát ad, ha I nem egyenlő J értékre. Tehát ugye magyarul két bázisvektornak a skaláris szorzata nulla lesz, hogyha nem azonosak az indexek, és egy lesz, hogyha azonosak az indexek. Ez tök ugyanaz, mint hogyha az IJK vektorokat venném. Ott is ugye két nem azonos bázisvektornak a skaláris szorzata, két nem azonosnak a skaláris szorzata nulla, és egy önmagával való skaláris szorzata, mondjuk I-szer-I skaláris szorzata, az meg egyet ad. Tehát ez teljes analógia a hagyományos IJK rendszerrel, bázisrendszerrel kapcsolatban, de ezt érdemes megjegyezni, ez egy sokszor használt fogalom, az ortonormált bázis fogalom, tehát még egyszer, minden egyes bázisvektor egységnyi hosszú, és a skaláris szorzatok pedig így néznek ki. Ez pedig, hogyha hallják a Kronecker delta, tehát így is szokták emlegetni ezt a szerencsétlen deltát, de különösebb jelentőség ennek nincs. Oké. No, most miért is hoztam szóba ezt az egészet, ez mindjárt ki fog derülni. De még egy definíciót előtte elmondok. Az n-dimenziós. Az n-dimenziós euklideszi tér. Hát persze itt ezt nem írtam ki az előbb, ez nem volt egészen precíz, itt legalább a dimenzió az legalább egy legyen. Tehát ugye azért föltesszük, hogy n-dimenziós tér az legalább egy dimenziós terünk legyen, tehát legalább egy egyenesen tudjunk mozogni. Tehát ugye ez, mint a síkföldön is, ugye a sík, ugye tessék elképzelni ugye azt a paradox helyzetet, amikor a világunk csak egy egyenesből áll. Ugye az az egydimenziós világ. És tessék elképzelni, hogy ott laknak az emberek ezen az egydimenziós világban, akkor ugye mondjuk arra néz a szemünk, akkor ugye hát elég kedvezőtlen a helyzet, tehát ugye nem sok terünk van arra, hogy ott el tudjunk igazodni. Na mindegy, tehát tegyük fel, hogy az, legalább egy, tehát legalább egy egyenesen azért lakunk, és tehát n-dimenziós euklideszi tér, nem is kell és, tér egy A lineáris transformációját amit mondjuk A-val jelölök, ortogonálisnak nevezünk, ha megtartja a skaláris szorzatot. Azaz, hogyha jelekkel akarom leírni, hogyha egy A, ezt az A lineáris transformációt alkalmazom egy X-vektorra, és alkalmazom egy Y-vektorra ezt a lineáris transformációt, akkor annak az értéke, hogyha ezek skaláris szorzatát veszem, ez ugyanaz lesz, mint az eredeti xy vektoros skaláris szorzata. Minden egyes xy eleme e az n-ben. Tehát, hogy a ezen Euklidesz n-dimenziós Euklidesz tér minden egyes vektorára igaznak kellene lenni. Igaz? Tehát mondjunk egy példát erre ilyen ortogonális transformációra, ami megtartja a skaláris szorzatot a szokásos terünkben. Szokásos életünkben. Egy lineáris transformáció megtartja a skaláris szorzatot. Na, egyet tessék mondani. Mondjad? Forgatás! Ki volt ez az okos? Egy pontért jelentkezik majd, jó? Felírjuk. Tehát például a forgatás, de hát ez nem csak a forgatás, az összes egybevágósági transformációt, ha vesszük a síkra vonatkozó tükrözést, stb. Ezek mind ilyen tulajdonságú transformációk, ugye? Megtartják a skaláris szorzatot. Miért is igaz az? Megjegyzés. Az ortogonális transformációk megtartja a vektorok hosszát. Megtartja a hosszat. Ugye, tehát ez egy következmény. Hogy is értelmeztük két pont távolságát, vagy egy vektornak a hosszát? Ugye, az önmagával való skalárszorzatának a gyöke. Tehát mivel megtartja a skalárszorzatot az ortogonális transformáció, ezért megtartja a hosszat is. Ugye emlékszünk, hogy is a valós euklideszében, hogy definiáltuk a x vektornak a hosszát? Önmagával való skalárszorzat a gyök alatt. Mivel ez megtartja a skalárszorzatot, ezért megtartja a hosszat. Egyes megjegyzés. Második. Megtartja a szöget is. Ez a megtartja, ez azt jelenti, hogy ha van egy szög, arra alkalmazom ezt az ortogonális transformációt, akkor az a szög lehet, hogy valahogy máshogy áll, de a nagysága nem változik. Miből is következik ez a dolog? Emlékszünk, hogy értelmeztük két vektor szögét? Ugye úgy volt az, hogy xy skalárszorzat per xxyy skalárszorzat. A gyök alatt, ugye? Tehát ez volt a Kosi-Bunyakovszki, ami utána azt. Megtartja a szöget. Hát akkor jó. Aztán tekintsük a következőt. Hármas megjegyzés. legyen az EI, most már nem írom le még egyszer, tehát egy ortonormált bázis, az n-dimenziós euklideszi térben. Tehát legyen EI, hát ez az N azt mondja, hogy N darab elemű ez a bázis. Jó, tehát tekintsünk egy ilyen bázist. Itt folytatom, és minden egyes, még az A-t nem mondtam meg, A legyen egy ortogonális transformáció ebben az EN-ben. Trafó EN-ben. Igaz? Tehát ez az A legyen egy ortogonális trafó az EN-ben. És a következőt mondom, az AEI, tehát alkalmazom ezt az ortogonális transformációt az EI vektorokra, így zárójelbe is rakhatom, tehát, hogy az A transformációt alkalmazom az EI bázis vektorokra, és azt mondom, hogy akkor legyen ennek a képe FI. Ugye, tehát az A lineáris transformációt alkalmazom az EI-re, akkor kapok egy FI-t. Mit tudunk? Hogy ez az ortogonális transformáció, ez megtartja a skaláris szorzatot, azaz az AEI, AEJ skaláris szorzat, tehát hogyha az EI-re alkalmazom, akkor az ugyanaz lesz, mint az FI, FJ, nyilvánvaló skaláris szorzat. Ugye? Tehát ez pedig nem lesz más, mint a delta IJ. Azaz a Kronekkel delta, vagy nulla, vagy egy, attól függően, hogy milyen értékeket vesz föl az IJ és a J. Igaz? Tehát, ez világos, igaz? Na most, egy picit gondolkozzunk el a következő. Ha most én erről az EI bázisrendszerről áttérek az FI bázisrendszerre, tehát az EI bázisokról áttérek az FI bázisrendszerre, ezt megtehetem, hiszen ebből kifolyólag mit tudok? Az FI vektorok szintén egy, milyen rendszert alkotnak? Egy ortonormált rendszert. Ebből következik az FI N szintén egy ortonormált rendszer. Ugye miért? Mert a hossz nem változik, ugye ennél a leképezésnél a hossz nem változik meg, tehát egység volt, akkor egység lesz. Másrészt emiatt meg a derékszögség se változik meg. Tehát ortonormált bázisból egy ortonormált bázisba megyek át. Most tessék nézni. Legyen, most jön aztán a nagyon szép, legyen M, nevezzük Mártonnak az áttérés mátrixát. Direkt egy ilyen semleges betűvel jelöltem, tehát hogy most teljesen tudunk gondolkodni. Van egy ortonormált bázis, áttérek egy másik ortonormált bázisra, tehát egy bázis transformációt, egy koordináta transformációt hajtok végre. És az a kérdésem, hogy ezen M áttérés mátrixot, tehát ugye azt arról beszéltünk, hogy ugye ennek van erről az áttérésnek egy mátrixa, Ezen áttérés mátrixnak milyen kellemes tulajdonsága van? Próbáljuk ezt kitalálni. Ugye? Nézzük csak meg. Tehát ezen áttérés mátrixban lényegében ugye az FI vektorok szerepelnek oszlop vektorként. Hiszen hogy is volt az áttérés mátrix? Hogy megnéztük, hogy a régi bázis vektorok képei mibe képződnek, és azokat az eredményeket írtuk be az áttérés mátrixának az oszlop vektorába. Ez úgy képszerűen úgy előttünk van. Na most, tehát képzeljük el, hogy lényegében az AI vektorok képei vannak az oszlop vektorokban, magyarul az FI-k vannak az oszlop vektorokban beírva az áttérés mátrixába. Most tessék elképzelni a következőt. Képezzük az M-nek a transzponált mátrixát, és megszorzom az M mátrixszal. Mit fogok kapni? Ez most ott lehet, hogy nem látszik, igaz? Képezem az M transzponált mátrixát, és megszorzom, mint a mátrixot ezzel az M áttérés mátrixszal. Képzeltük, magunk elé képzeljük, az M-be, az oszlop vektorokban vannak az F-ek. Most transzponálom, azaz a fő átlóra tükrözöm, akkor mi történik az F-ekkel? Bevándorolnak a sorvektorokba. Igaz? Tehát oszlopvektor volt az FI, transzponáltam, fő átlóra tükröztem a mátrixot, akkor ő az i-edik sorvektor lesz. Most ezt a, ugye a koordinátái szerepelnek ott benne. Most képzeljük el, hogy akkor a transzponáltnál egy sorvektor, tehát amikor két mátrixot szorzom, akkor az FI-t szorzom meg egy FJ-vel. Az FI-t szorzom meg FJ-vel. Mi fog történni? Ha az I és a J megegyezik, akkor mi lesz az eredmény? Egy. Ha, és hogyha az I nem egyezik meg a J-vel, akkor meg nulla lesz. Magyarul egy milyen mátrixot fogok kapni? Egy egységmátrixot. Úgy van. Tehát ez nem lesz más, mint az n-dimenziós egység, ugye ez egy n-szer-n-es mátrix lesz. Magyarul az ortogonális mátrixoknak van egy, vagy ortogonális transformációknak van egy nagyon kellemes tulajdonsága, hogy a megfelelő mátrixnál a mátrix transzponáltjának és a mátrixnak a szorzása egység, magyarul az M-nek az inverze az nem más, mint az M transzponáltja. Tehát az ortogonális transformációk mátrixánál a inverz képzés az nagyon egyszerű. Ugye? Ilyen módon. És ennek van egy külön neve is, hát egészen érdekes módon el fogjuk nevezni őket. Mindjárt mutatok rá egy példát is, jó, hogy teljesen összeálljon a kép. Tehát definíció következőképpen mondom. Az ilyen tulajdonságú mátrixokat ortogonális mátrixoknak nevezzük. Az ilyen tulajdonságú mátrixokat ortogonális. Tessék nekem mondani egy ortogonális mátrixot. Itt is levezettünk már ilyet, csak nem mondtuk meg, hogy az olyan. Motiváció, egy pontot lehet kapni. Na mondjunk egy ortogonális mátrixot. Valaki itt susog már, csak mondja. Hát veszteni valótok nincsen, tehát lehet. Igen. Mondjad. Mm-hmm.
Nagyon jó.
Tessék csak megnézni. Hogyha ezt megszorzom a transponáltjával, az lényegben azt jelenti, hogy fölcserélem a kettőt, akkor ugye koszinusz alfa, szinusz alfa, koszinusz alfa, szinusz alfa. Koszinusz négyzet alfa plusz szinusz négyzet alfa, 1. Koszinusz alfa, minusz szinusz, leírom.
Akkor jó, hogy megmagyarázom.
Tehát koszinusz, ugye ez legyen az M, ez a Márton, akkor a transponáltja az úgy néz ki, na. Nem lehet elolvasni már hátulról. Tehát ez a transponált, ez az M transponált, és akkor az eredetit is leírom. Hogy nézett ki? Minusz szinusz alfa, koszinusz alfa, egyenlő, soroszlop szorzás, S szer ez. Tehát leírom, koszinusz négyzet alfa plusz szinusz négyzet alfa, van az első helyen. A mellettel úgy van, hogy koszinusz alfászor minusz szinusz alfa plusz szinusz alfászor koszinusz alfa, azaz nulla. Minusz szinusz alfa, koszinusz alfa, szinusz alfa nulla. És ugye természetesen ezek meg egyet adnak, ezek a dolgok. Tehát látszik az, hogy ez például egy ilyen típusú mátrix, de hogyha fölírjuk a tükrözés mátrixát, amit szintén fölírtunk, ezek mind ilyen jellegű mátrixok. Onnan is föl lehet egyébként ismerni őket, hogy a sorokban lévő vektorok négyzetösszege az 1. Tehát például az is egy jellemzője természetesen, amivel egységvektorok szerepelnek benne. Tehát színusz, koszínusz négyzet, színusz négyzet alfa 1, tehát ugye ezek közvetlen következményei ennek a tulajdonságnak. És tényleg ezzel a lineáris algebrát valahol be kell fejeznünk. Tudom, hogy itt még rengeteg dologot lehetne megbeszélni, és ne maradjon hiányérzet, bár itt kollégák éppen mondták, hogy ez most még olyan nem teljes egész, de hát erre nem volt reményünk most, hogy ez teljes egész. A lineáris algebra nagyon szép, és nagyon sok minden benne van még. Ha megéljük, és az utolsó órán tudok vetíteni, akkor majd ki tudok térni ilyen sok más szép tulajdonságára, meg ha időnk lesz. A stratégiám az a következő lesz, minél több, tehát hogyha hogy előre utal, hogy picit, hogy tessék látni, hogy milyen elv szerint próbálom akkor itt mondani a dolgokat. A fő elvem az, hogy az egyváltozós analízis, amit azért viszonylag jól ismerünk ugye az első fél évből, az egyváltozós analízis analógiájára próbálom fölépíteni a dolgokat. Nagyon sok mindent annak a segítségével el fogunk intézni, és nagyon sok mindent ki fogunk terjeszteni persze, de hát az a logika, hogy mindig az egyváltozósnak egy tovább lépéseként azt általánosítjuk. Tehát nagyon sok minden, sok fogalom elintézhető lesz így, és hát ilyen hivatkozással fogom ezeket áthidalni, ezeket a dolgokat. Hát meglátjuk, majd tessék belekérdezni, tehát, hogy mi a... Az első fogalom, amivel kezdeném, az a környezet fogalma. Tehát ugye az egyváltozós analízisben is, tessék, minden egyes definícióban, tételben volt egy ilyen szó, hogy tekintsünk egy pontot, amely deriválható a pont egy környezetében. Vagy legyen a függvény folytonos ebben a pontban és egy környezetében. Tehát a környezet fogalom az egyváltozós esetekben is hát nagyon lényeges szerepet játszott. Ezért az első dolog, amivel kezdenénk, hogy megmondjuk, hogy itt több dimenziós esetben mit értünk környezet alatt. Tehát néhány definíciót, ha nézzünk először. Az első eset R2-ben, tehát úgy lehet elképzelni, hogy a szokásos euklideszi síkunkon, ezt most így fogom jelölni R2-vel, tehát kétdimenziós, valós vektorterünkben dolgozunk, tehát R2-ben az AB pont mondjuk epsilon sugarú nyílt gömbkörnyezetén a következőt értjük. A következő pontokat értjük, amit a következő jelölés fogom bevezetni. Hát ugye K-val fogom jelölni a környezetet, vagy kört, ugye mert itt, és indexbe odaírom, hogy mondjuk epsilon sugarú környezete van ennek a pontnak. Hát a következőképpen mondjuk meg, és ideírjuk azt, hogy az A és a B ponthoz tartozó. Hát ilyen oszlopvektorként jelölöm most a pontokat, jó? Tehát ezt próbálom akkor itt használni a közeljövő. Milyen pontok tartoznak ebbe? Olyan XY síkbeli pontok tartoznak ebbe a környezetbe. Ha, akkor itt is így kellett volna jelölnöm. Bocsánat. Olyan XY R2-beli pontok tartoznak bele ebbe a környezetbe, amelyekre a következő igaz. X minusz A a négyzeten plusz Y minusz B a négyzeten kisebb, mint epsilon a négyzeten. Igazat mondtam, tessék vélni. Tehát X minusz A a négyzeten plusz Y minusz B a négyzeten kisebb, mint epsilon. Ez grafikusan mit jelent? Mire emlékezteti a társaságot? Itt van az AB pont. Ugye az A és a B koordinátájú pont a szokásos koordináta rendszerünkben. Ez az a pont. Akkor ez mit fejez ki, ez a ponthalmaz, amit itt leírtunk? Úgy van, ez egy körlapot fejez ki, méghozzá egy epsilon sugarú körlapot fejez ki. Úgyhogy a peremet már nem értjük bele. Ugye ez a szokásos koordináta geometri kör egyenletből származtak. Jó, tehát ez egy... Ja, és azért írtam gömbkörnyezetén, ez egy kicsit ugye nem az igazi, mint körkörnyezetet kellett volna írni, de n-dimenziós gömbnek, és nevezhetjük, ugye ez most egy kétdimenziós gömb az a kör. Tehát ez egy kicsit... De ez szokásos ez a jelölés. Definíció. Hát még R3-ra is felírom. R3-ban az ABC pont epsilon sugarú nyílt gömb környezetén a következőket értjük. Hát valami gömb, nevezzük G-vel. Epsilon, és odaírjuk, hogy mondjuk az ABC pont. Definíció szerint az milyen pontokból fog állni? Olyan XYZ pontokból áll, amelyekre, eleme R3, amelyekre a következő igaz, X minusz A a négyzeten plusz Y minusz B a négyzeten plusz Z minusz C a négyzeten kisebb, mint epsilon a négyzeten. Ugye, tehát ez a háromdimenziós terünkben, a háromdimenziós terünkben, ugye ez hogy fog kinézni? Ugye, ja, ez kétdimenziós. A háromdimenziós terünkben, hogyha ezt ábrázolni akarom, akkor ugye ez valamilyen gömb környezet lesz, ahol a középpontnak a koordinátái Aladár, Béla és Cecil középponttal rendelkező. És ez igazából akárhány dimenzióra kiterjeszthető, tehát mondhatom, rendben van, tessék közben kérdezni, hogyha vagy lehet látni ott hátul, mert ez kicsit hevenyészet volt. Tehát ezen ezt értjük a ABC pont gömbkörnyezet. Jó. Szokás használni még egyfajta környezetet, egy ilyen téglatest környezetet is nagyon sokszor elő fog fordulni, vagy többször elő fog fordulni. Ezt a következőképpen fogom definiálni. Hát, definíció, az AB pont R2-ben mondom ki, de ugyanígy lehet általánosítani. Az AB ponthoz tartozó téglalap környezetet definiálom, Y1, Y2 értékekhez tartozó téglalap környezet pont környezete a következő képen lesz értelmezve. Mivel jelöljelek, drágaságom, T, Y1, Y2, tehát téglalap környezet, és az AB ponthoz tartozóan az definíció szerint egyenlő. Következő ki. Azon XY pontok tartoznak ebbe a környezetbe, amelyekre az A-tól való eltérése az X-nek kisebb, mint Y1, és az Y-nak a B-től való eltérése pedig kisebb, mint Y2. Ez a téglalap környezet. Ez úgy rendben van. Ez körülbelül mit jelent ugye a koordináta rendszerünkben? Hogy megvan adva egy AB pont, itt ez az AB pont, és ettől az A ponttól az X irányban eltérek Y1-re, és Y irányban meg eltérek Y2-re. Tehát itt ez egy két Y1 távolságú oldalú téglalap, ez meg két Y2 távolságú kis téglalap. És a pereme az nem tartozik hozzá. Tehát általában nyílt környezetekkel dolgozunk, ugyanúgy, ahogy a síkban is, egyváltozós esetben is tettük. Jó! Rendben. Na hát ezek a környezet fogalmak. És ez most független attól, hogy milyen dimenzióban vagyunk. Tehát tekintünk egy PI pontsorozatot, ahol az I egyenlő 1-től végtelenig. Tehát ezt egy kicsit úgy tekintjük, hogy ezek a PI pontok most valamilyen n-dimenziós euklideszi térnek a pontjai. Jó, tehát ezek méghozzá végtelen sok pont van, minden egyes I értékhez hozzárendelek egy pontot a térben, és hát ugye ezt el lehet képzelni, ezt most majd folytatom mindjárt. Tehát a síkban is ezt el lehet képzelni, hogy azt mondja az ember, hogy ide van egy P1 pont, P2 pont, P3 pont, PN pont, és így tovább megy a végtelenségig. Egy halom ponton van. Ez elvileg akármilyen dimenziós térben ez működik. Ugye? Tehát ezt megtehetem. Az ilyen típusú pont rendszert, amikor minden egyes egész számhoz hozzárendelek egy pontot, akkor ezt pontsorozatnak is nevezhetem. Na miért ne nevezhetném? És akkor a következő definíciót mondom, hogy ez a pontsorozat konvergens, ugye, tehát mint egyváltozós esetben is mindig az első dolog az volt, hogy a pontsorozat, vagy hát sorozat konvergenciáját mondtuk. Tehát a pontsorozat konvergens, ha, igaz? Gondolom már nagyon izgulnak, hogy mi lesz ennek a vége. Ha minden egyes epsilon nagyobb nullához, tehát minden egyes pozitív epsilon nullához létezik valamilyen n epsilon, ugye valamilyen természetes szám, küszöbindex, tök ugyanazt mondom, mint síkba egyébként, ha megtetszik nézni, vagy egy változósnál, küszöbindex, amelyre ha az n nagyobb, mint ez az n epsilon, akkor minek, mi fog bekövetkezni? Ha n nagyobb, mint n epsilon, akkor a pn az mibe lesz benne? Valamilyen p pontnak, mivel jelöltem? G-vel, ugye? G, gömb, hát ugye most egy n-dimenziós gömb környezetének. G, epsilon, valamilyen p pontnak az epsilon sugarú gömb környezetébe benne lesz. Minden egyes epsilonhoz találsz egy küszöbindexet, hogy a p egy valamilyen küszöbindexnél nagyobb érték esetén már beleesik egy valamilyen p pontnak az epsilon sugarú gömb környezetébe. Küszöbindex. Ekkor a p pontot, p pontot, a pontsorozat határpontjának nevezzük. Hát, látjuk az analógiát. Mi is volt a síkbeli definíció? Hogy egy valós számsorozat határértéke mondjuk nagy A, hogyha egy bizonyos küszöbindextől kezdve a sorozat elemei majd nagy A-nak a környezet, epsilon sugarú környezetébe belestek. Hát ez tök ugyanaz, hogy egy bizonyos küszöbindextől kezdve a pontsorozat elemei egy valamilyen pontnak egy epsilon sugarú környezetébe beleesnek. Tehát, hogyha grafikusan akarom mutatni, tessék csak nézni, itt lehet, hogy nem látjátok itt a szélét. Lehet azért, XYZ. Itt van a P pont, az a határérték, ennek van egy epsilon sugarú környezete. Egy epsilon sugarú környezete. És jön ez a pont, ez a pont halmaz, hogy a P1, P2, P3, mindenféle, de egy bizonyos indextől kezdve a Pn plusz 1 pont például, meg azok után következő pont már mindegyik az epsilon sugarú környezetbe beleesik. Tehát, ha ez bármely epsilonra igaz ez, hogy mindig találok egy küszöbindexet, hogy be van, akkor azt mondom, hogy ez a P pont a határértéke. Igaz? Tehát teljesen világos az analógia. Na jó, megyünk tovább. Vagy pont halmaz. Egy P, inkább azt írom, most egy P-t írok, egy P. Pont halmazt. Korlátosnak nevezünk. Ez most itt végtelen sok pontot is tartalmazhat, tehát nem feltétlenül egy véges sok pont halmaz. Egy véges sok pont, véges pont halmaz az eleve korlátos, ugye, mert az belefoglalható valamilyen módon egy nagy gömbbe. Tehát egy P ponthalmaz korlátosnak nevezünk, ha létezik valamilyen P pont, tehát ezt ne keverjük össze Nem lehet összekeverni az írottat és a P-t. Akkor inkább azt mondom, jó, ne P legyen. Létezik valamilyen O pont és R sugár, úgyhogy úgyhogy minden egyes P eleme írott P esetén a P benne lesz egy O középpontú R sugarú gömbben. Tehát, mivel jelöljelek, tehát benne lesz a gömb környezetébe az O-nak, R sugarú gömb környezetében az O-nak. Ugye így jelöltük, hogy indexbe írtuk a sugarat és oda a pontot. Tehát a P benne lesz az O pont R sugarú gömb környezetében. Igen, a P a következőképpen veszünk. Tehát veszünk egy ponthalmazt. Egy rajzon keresztül mutatom, jó, hogy egyértelmű legyen a dolog. Elhiszem, hogy bele lehet zavarodni a sok betűbe, meg indexbe, de ilyenkor bele kell kérdezni. Tehát Sárga kollégának abszolút igaza van. Itt a következő, tessék nézni. Van egy ponthalmaz a síkon. Rengeteg ponttal, végtelen sok pont is lehet, igaz? Akár itt is lehet, meg itt. Ezek a P1, P2, kis P, vagyis úgy értve, hogy nem írott P pontok. PN, P2N, és így tovább. Végtelen sok pont is lehet. Mikor mondjuk, hogy ez a halmaz, ez a ponthalmaz korlátos? Nem csak a síkban, ezt képzelhetjük akármilyen n-dimenziós euklideszi térben is. Ha találok egy pontot, találok valahol egy O pontot, hogy az összes P, ez a P, ez azt jelenti, hogy az összes ponthalmazbeli pontot kiválaszthatom. Így jó? Tehát az összes P ponthalmazbeli pontot kiválaszthatom, akármelyiket ezt a sok pont közül, hogy az összes pont benne legyen egy valamilyen O körüli, R sugarú gömbben. Tehát lényegében, hogy ez a ponthalmaz lefedhető legyen egy körlappal. Rá tudok rakni egy körlapot, vagy hát ha magasabb dimenzió, akkor egy gömböt, n-dimenziós gömböt, ami befedi ezt a sok pontot. Ha ez igaz, akkor azt mondom, hogy ez a ponthalmaz korlátos. Oké? Okay? Jó. Megyünk tovább. Tehát mindig próbáljuk így gondolatba visszaidézni, hogy ezek a fogalmak épp úgy előjöttek a szokásos rendszerünkben. Aztán ebből a két fogalomból már bizonyíthatjuk a következő tételt, amit a síkban, vagy hát az egyváltozós esetünkben a hagyományos sorozatoknál úgy neveztünk, hogy bolcánú Weierstrass tétele. Féle kiválasztási tételnek neveztük. Ezt nem bizonyítottuk be ott múlt fél évi anyagunkban, hanem kiadtam bizonyításnál, tehát ott lehetett megnézni, tehát ezt a tételt a Bolzano-Weierstrass tételek bizonyításának használtuk föl valamilyen módon. De ez a tétel, ez így n-dimenzióra is kiterjeszthető, tehát a következőt mondhatjuk. Végtelen korlátos RN beli, tehát n-dimenziós térben vagyunk, korlátos RN beli ponthalmaz, ponthalmazból, tehát veszek egy korlát, végtelen korlátos halmaz. Tehát veszem az RN térben egy végtelen sok pontot. Azért nem egy triviális dolog, tessék egy picit ezen elgondolkodni. Hogy itt a terünkben, itt a teremben kijelölök egy óriási gömböt, végtelen sok pontot beledobálok. És a következőt mondhatom. Ponthalmazból kiválasztható! Kiválasztható pont, konvergens pontsorozat. Konvergens pontsorozat. Ezt a pontot a ponthalmaz torlódási pontjának nevezzük. Hogy is van ez? Tehát, hogyha veszek egy korlátos halmazban végtelen sok pontot, akkor abból kiválaszthatok bizonyos pontokat, amelyek már egy konvergens pontsorozatot határoznak meg. Ugye? És ennek a bizonyítása, azon a bizonyítással, amit itt adtam, akik kértek, ahol az egyváltozós, és hát a Bolzano-Weierstrass tételének a bizonyításához, abból a bizonyításból ez szinte analógia alapján átemelhető n-dimenzióba. Jó. Tehát ennek is, hogyha kell, tudom adni a bizonyítását, de mondom, ez kitalálható a korábbi bizonyítás. Ezt most nem bizonyítjuk be. Mondom itt a következőt, tessék megérezni ebben a dologban. Tehát, hogy azok a fogalmak, amiket korábban használtunk, tehát azt tessék picit ugye a lelkükbe bele feléleszteni, vagy rátapintani, hogy ezek a fogalmaknak a megfelelői korábban megvoltak, jó? És ezeket a fogalmakat próbáljuk most tovább örökíteni magasabb dimenzióra, hogy tudjunk beszélni arról, hogy ott mi is van, hogy lehet azt leírni, hogy lehet deriválni majd, és így tovább. Ezek történnek most. Teljességet nem tudok garantálni mindig, tehát ki fogok hagyni dolgokat, itt a bizonyítás például nem mondom, de ez az analógia átemelés, ezt próbáljuk megérezni. Jó. Oké. Mit értünk m-változós függvényen? Tehát mit értünk egy többváltozós függvényen például? Ezt próbálom akkor most definiálni. Tehát most vannak sorozataink, a sorozatok után csináltunk aztán függvényeket. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehetne bevezetni. Következő definíciót mondanak. M változós. M változós. Valós függvényen. M változós valós függvényen F, ugye RM nyíl RN típusú függvényen, tehát M változós, tehát az értékeket ebből a halmazból vesszük, és valahogy ebbe a halmazba képezzük le. Függvényen, tehát valahogy így képzeljük el, ahol az M és az N értékei legalább egyek, ugye, tehát természetes számok és legalább egy értékűek. Olyan függvényt értünk, amelynek Értelmezési tartománya, értelmezési tartományában M változójú vektorok szerepelnek, tehát ezt úgy fogalmazzuk, hogy valós szám M-esekből álló vektorok alkotják, amelynek értelmezési tartományát valós szám M-mesek alkotják. Tehát M változós valós függvény, olyan függvényt értünk, amelyek értelmezési tartományát valós szám M-mesek alkotják. Magyarul ebből a halmazból való értékeket képezünk le valamilyen R az N típusú halmazba vagy halmazra. Hát kérem szépen, ez olyan, még egyelően semmit mondó a definíció, tehát próbáljunk egy kicsit mögé látni. Tehát megjegyzés. Megjegyzés. Ez ugye azt csinálja, hogy veszek x1, x2, xm értékeket, egy eleme az rm-nek. Ugye? Tehát m koordinátájú vektort veszek, úgymond. És ezt leképezi ez az F függvény, ezt leképezi ez az F függvény valamilyen Y1, Y2, YN szám N-esre. Ugye? Tehát ugye ha innen veszek egy elemet, azt leképezem egy ilyen szám N-esre. Na de hogy képzeljük el ezeket az Y1, Y2, YN értékeket? Ezt a következő képen kell elképzelni. Ezek nem lesznek más, mint az F1, X1, X2, XN, XM, ugye M darab koordinátája van. Aztán F2, X1, X2, XM. És így tovább, Fn, x1, x2, x3, xm értékekkel. Tehát ezek az értékek, amire ők leképezik, ezek m változós valós függvények lesznek. M változós valós függvények lesznek. Ezeket úgy fogjuk nevezni, hogy komponens függvények. Ugye ez az első komponens függvény, ez a második komponens függvény, és így tovább, n-edik komponens függvény. Na, mutatok egy példát, jó? Tehát, hogy ez világos legyen. Például. Tessék elképzelni, hogy van egy F függvényem, amely mondjuk R2-t képezi le az R3-ba. Tehát, hogy próbáljuk ezt egy picit magunk elé képzelni. R2-t képezi le az R3-ba. Akkor ezt előállíthatom úgy, hogy az XY számpárukhoz hozzárendelek én egy következő módon értékeket, hogy mondjuk az első komponens az álljon elő, hogy komponens függvény, hogy XY, a második komponens függvény x plusz y, harmadik meg mondjuk x-szer x plusz y értékeket. Ez az első az f1 komponens függvény, ez a második az f2 komponens függvény, ez az f3 komponens függvény. Igaz? Tehát ilyen módon az R2-höz, két változóhoz hozzárendeltem egy szám 3-ast. Igaz? Ezek a komponens függvények alkotják ezt a szám n-est, ugye n darabnak kell lenni, az n az most 3. Ebben az esetben. Tehát nyilván triviális a dolog, tehát most ezt értjük, ugye, akkor körülbelül, hogy mit csinál. Na most, hogy lehetne ezt egy kicsit ábrázolni? Tehát hogy lehetne magunk elé képzelni ezt a dolgot? Nem is olyan egyszerű a helyzet. Ide talán el fogunk férni. Igazából az ilyen több változós függvényeket ábrázolni nagyon nehéz. Egy esetben tudjuk őket ábrázolni, hogyha ezek a függvények amiket itt vizsgálgatni fogunk, ezek úgy néznek ki, hogy az F az R2 nyíl R típusú függvény. Tehát ez megint csak egy példa, vagy egy speciális eset, mert a többit nem nagyon tudom ábrázolni. Következőt kell elképzelni. Vesz az ember egy tartományt az XY síkban. Ugye, mert ez mit csinál ez a függvény? Vesz egy számpárt, és ahhoz hozzárendel egy számot. És ez a szám, ez hogy áll elő? Ez nem lesz más, mint az X és Y-nak valamilyen függvénye. Igaz? Na most, itt tudom mutatni egy picit, hogy ez hogy néz ki. És ebben kijelölök egy tartományt, valamilyen módon, teljesen mindegy, és ebben a, mondjuk veszek egy X és Y pontot. Ez az XY síkban, ez itt kijelöl egy pontot természetesen, ahogy szokott. Majd ezen XY értékhez hozzárendelek egy FXY Z koordinátát. Ugye Z egyenlő FXY koordinátát. Igaz? És ezt minden egyes pontjára megteszem ennek a síkbeli tartománynak, és abban az esetben itt kirajzolódik nekünk egy szép kis felület. Ugye, tehát valamilyen térbeli felület, amit valahogy így tudnék bemutatni. Ugye, tehát minden egyes XY beli ponthoz hozzá tudok rendelni egy R beli értéket. Tehát az R2 nyíl R típusú függvények, azok egy ilyen felületet hoznak létre, valamilyen módon, általában, persze itt is sokféle megadás lehet, de egy szép megadású ilyen függvény, az egy ilyen szép felületet hoz létre. Ez a tartomány nevezhetjük a függvény értelmezési tartományának, és amilyen értékeket, Z értékeket felvesz, az lesz az érték készlete. Valamilyen értelemben. Tehát ilyen módon lehet elképzelni ezeket a függvényeket. Na most, még egy dolgot mondanék itt el, ami nem sokára fontos szerepet fog játszani. Most tessék elképzelni azt, hogy rögzítek mondjuk egy A értéket. Tehát azt mondom, hogy rögzítem, hogy mondjuk az X az legyen egyenlő A-val. Ez azt jelenti, hogy rögzítem, hogy az X az A, az azt jelenti, hogy csak ezen a lila egyenesen tudok mozogni. Az Y az mozoghat, de az X az egy rögzített valami lesz. Nézzük meg, hogy akkor mind fogunk itt fönt mozogni. Természetesen itt a térben akkor a megfelelő pontok egy ilyen íven fognak elhelyezkedni. Ugye, tehát hogyha az X-et rögzítem, akkor itt már egy ilyen ívet kapok. Most tessék elképzelni a következőt. Ha én csak ezt a metszett síkot nézem, a lila-narancs metszett síkot. Igaz? Ha csak ezt a, most kiemelném a rajzból, így kiemelem ezt a lila, és ide fölrakom. Akkor abban az esetben ez egy milyen függvény? Egy egyváltozós függvény lesz, igaz? Jó. Na ez az első észrevétel. A második, hogyha ugyanezt megtesszük, hogy rögzítek én most egy másik esetet, amikor a y-t rögzítem. Ez legyen a sárgaság itt. Legyen y egyenlő b rögzítés ennél a sárgánál. A hozzátartozó függvényértékek, itt a térben egy másik görbét határoznak meg. Ugyanez a megjegyzésem, ha y-t rögzítem, akkor ebben az esetben ez úgy tekinthető, mint egy egyváltozós függvény. Ez majd nem sokára jön. És ilyen módon igazából felületen föl tudok rajzolni egy ilyen hálózatot tudok erre a felületre rárajzolni, és ezeket a vonalakat fogom paraméter vonalaknak nevezni. Létrejön egy hálózat, idézőjelbe, tehát nem titkos ügynök hálózatra gondolok, tehát hálózat. Létrejön egy ilyen hálózat, amelynek vonalait, idézőjelbe írom vonalait, tehát ezeket a felületen elhelyezkedő vonalait, úgy fogom nevezni, hogy paramétervonalak. Értelemszerűen, hogyha az x-et rögzítem, akkor ezek az y paramétervonalak, hogyha az y-t rögzítem, akkor meg az másik paramétervonalak. Tehát ezeket az a lényeg, hogy paramétervonalaknak fogjuk nevezni. És ilyen módon a felületet ezek a paramétervonalak behálózzák. Pontosan úgy, ahogy a földgömböt a hosszúság és szélességi körök hálózzák be. Tehát ilyen módon tekintjük ezeket a dolgokat. No, ezt megjegyezzük, és akkor innen megyünk tovább. Ezt mindjárt fölemelem, aki még nem rajzolta le. Húha! Na, még egy fogalmat, és akkor befejezzük. Nagyjából egyébként azt javaslom, hogy amikor több változós függvényekre gondolunk, akkor valahogy így képzeljük magunk elé. Mert tessék elképzelni azt, hogyha mondjuk egy R3 nyíl R függvényünk van. Az azt jelenti, hogy az alapsík egy háromdimenziós tér. Ugye? Tehát akkor egy R3-ba vagyunk, tehát a terünk van alul, és abból minden egyes térbeli ponthoz rendelek hozzá egy valamilyen irányba kinövő értéket. Tehát ugye veszem a szokásos teremet, ezt úgy kell elképzelni például, hogyha mondjuk veszek egy lavorvizet, na ez túl hülyeség, nem, egy medence vizet, és az egy háromdimenziós valami. Minden egyes pontjához teszem azt hozzá, rendelem a medencenek abban a pontban lévő hőmérsékletét. Ugye ez egy R3 nyíl R típusú függvény lenne például, és így tovább. Tehát így lehet ezt egy kicsit elképzelni. Kérem szépen, hát akkor majd folytatjuk hétfőn, jó? És akkor innen köszönöm a figyelmüket.